A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Nagy Sándor Gyula, a Corvinus Egyetem tanára, Latin-Amerika szakértő van velünk, üdvözlöm.
Jó napot kívánok.
És Argentináról beszélünk, de aztán azt hiszem, hogy van itt beszélni egész Latin-Amerikáról dolgokat, mert a helyzet szemben a Remarque-i megállapítással ugye még a 20. századból egyáltalán nem változatlan, de hát amennyire az ő munkásságát ismerem, annak az egyik tanulja, hogy soha nem is volt az.
Ez így van.
Egy évvel ezelőtt került hatalomra Argentinában egy Javier Milei nevű ember, akit a nemzetközi média csak láncfűrészes embernek talán kicsit igazságtalanul ismert meg, de hát ő mutogatta a láncfűrészét, hogy ezzel fogja a magas kiadásokat, a fenntarthatatlan államot lefaragni, és hát az elmúlt egy év alatt ez sikerült is neki, de hogy tulajdonképpen milyen helyzetben volt ez az ország, az pár mondatot vagy adatot hadd mondjak. 2024 áprilisában, tehát pár hónappal azután, hogy átvette Milei a hatalmat, 300%-os éves infláció volt. 24 végére ez 94%-ra csökkent, és azt várják, hogy 26% lesz 2026 végéig, de közben ilyen áremelkedések voltak. Gáz, villanyszámla 430%, tömegközlekedés 300%, bérleti díja 270%, üzemanyag 130%, 20% az zuhant a fogyasztás. Szóval itt egy jóléti modell leépítése folyik nagyon keményen. Sikeresen is?
Hát amennyire látjuk, ugye még mindig nagyon rövid az idő azért, tehát nincs két éve, hogy kormányoz Milei. Látszódnak a makroeredmények, ugye ez azt jelenti, hogy ahogy ön is mondta, egy csomó olyan kiadás sikerült megvágnia, ahol, tehát ugye ez az áram és gáz, meg egyéb áremelések, ezek azért voltak, mert az állami támogatásokat gyakorlatilag megvonta a legtöbb esetben, nagyon kevés esetben maradtak állami támogatások, és ugye emiatt növekedett az áramszámla. De hát ugye olyan áramszámlák voltak még az előző elnök alatt, hogy nem ért el 1000 forintot egy átlagos lakásnak az áramszámlája, ami ugye fenntarthatatlan alapvetően, tehát ilyen 80-90%-os állami támogatás volt rajta, senki nem volt arra késztetve, hogy odafigyelje rá, hogy mondjuk becsukja az ablakot, amikor megy a légkondi, vagy fordítva, tehát hogy teljesen mindegy volt nekik, hogy mennyi áramot fogyasztanak, mert minimális volt a kiadás. Ugye ehhez képest most piaci árat vezetett be minden ilyen típusú termékre, tehát most mindenkinek nagyon oda kell figyelnie, és csak a lakosság egy aránylag kevés százaléka az, ahol valamennyi, nem 90%-os, de valamennyi támogatást kapnak. Ugye hát ez sokak számára ez egy fájdalmas dolog, de teljesen jól látható módon ez egy fenntarthatatlan modell volt, amit az előző elnök ugye még megörökölt a kirchneri érából, meg hát fenn is tartott, meg valamennyire azért próbálta az előző ugye Fernández elnök úr ezeket kiszélesíteni. Hát erre már nincs pénz.
Valaha Argentina a világ leggazdagabb országai közé tartozott. Azt mondja, hogy a 10-es listán ott volt. Ott. És hát akár nyilván rátelepült egy jóléti modell, amit aztán nem lehetett levenni, mert a politikusok nem mertek ugye hozzányúlni, mert akkor nem választják meg őket. Éppen ezért ugye a Peroni modell után nagyon nagy szakítás volt ez a hagyományokkal, hogy ezt az embert beszavazták a hatalomba. Miközben megmondta világosan, hogy elszegényítelek benneteket, és valóban, ahogy olvasom, a lakosság többsége most a szegénységi küszöb alatt él.
Igen. Ugye volt olyan időszak pont az ő elnökségének az elején, amikor olyan felmérések jöttek ki, hogy a lakosságnak 60%-a a szegénységi küszöb alatt alá került. Ugye ez jellemzően azért volt, mert ugye nagyon elszállt az árfolyam, és akkor ugye dollárba számolva az argentin peso, amit ők kaptak, az nagyon keveset ért. Ez nem jelenti azt, hogy mindenki éhezett, stb., mert ugye nem voltak milliók az utcán Milei vérét kívánva, tehát ez teljesen egyértelmű volt, hogy az emberek erre vagy számítottak, vagy a bevételük egy részét nem vallották be, ergo a szegénységi küszöb, ugye az a hivatalos bevételeket tudta mérni, és hát sokaknak ugye a fekete gazdaságból, innen-onnan, utcajárusításból nem bevallott jövedelme volt, de jól látható módon ugye az ilyen típusú, tehát mindenki visszagondol Magyarországon a bokros csomagra, azért az mindenkinek fájt, jellemzően a kis embereknek. Ugye a gazdasági válságok a milliárdosoknak kevésbé fájnak, mert ott mindig van némi tartalék itt-ott-amott.
Sőt, ugye, amennyire ezt a Covid bizonyította, a nagyon gazdagok sokat gazdagodnak az ilyen válságokon.
Tudnak gazdagodni, igen. Hát ha ügyesek, akkor ki lehet használni ezeket a dolgokat. Ugye Milei esetében ugye a legfontosabb ígéretei az állami támogatásoknak, az állam által finanszírozott különböző beruházásoknak a felülvizsgálata, leállítása, az ilyen áram, gázolaj és egyéb támogatásoknak a megvonása. Ugye ez gyakorlatilag a piacgazdaság felé történő visszatolása Argentinának, amit egyébként elég az emberek nagyjából vártak is, mert tudták, hogy ami van, ugye beszéltük, hogy fenntarthatatlan. Ugye volt egy-két olyan téma, az egészségügyi finanszírozás, a felsőoktatási finanszírozás, hogy ott megvonta az egyetemek támogatásának nem tudom, 25%-át, plusz ugye el is inflálta a maradékot, tehát ugye így lassan a teljesen univerzális és ingyenes felsőoktatás modellje az meg fog dőlni Argentinába, tehát előbb-utóbb ott is be kell valamit vezetni, mert nem fogják tudni az állami egyetemek kigazdálkodni a béreket, vagy hát felmondanak a professzorok és elmennek a privát egyetemekre, ahol elég borsos európai árakon tanulnak a fiatalok a legjobbaktól, mert hiszen ugye, ha befizetem én a 1000 dolláros meg 1500 dolláros fél éves tandíjat, abból már lehet olyan laborba, olyan körülmények között úgy tanulni olyan professzoroktól, akik ugye meg vannak fizetve.
Ez tehát, egy reális ára, mit mond? Mert mondjuk egy amerikai egyetemen ez 70 000 dollár.
Hát Amerikában, de én most európai árakat mondtam. Tehát egy európai nem a legmagasabb magánegyetemen, de mondjuk akár, ha valaki megnézi a magyar egyetemeknek a tandíjait, akkor ott egy bachelor, egy társadalomtudományi bachelor képzés az ilyen 1000-1500 euró körül van. Ha speciális gazdálkodástudomány, akkor az fölmehet 3-4 000 euróra szemeszterenként, és persze ezekhez lehet ösztöndíjakat kapni, akár maga az egyetem is, meg különböző alapítványok adnak ösztöndíjat. Ugye ez Argentinában ez nincs, tehát ott is vannak nagyon drága egyetemek, meg vannak kevésbé drága magánegyetemek, de ugye ez egyértelmű, hogy ebbe az irányba próbálja meg Milei tolni a felsőoktatást is, meg az egészségügyet is.
Vannak, hát nem hiszem, hogy ez így leírja az egész helyzetet, de legalábbis egy olyan szintén fenntarthatatlan jóléti, vagy nem tudom, milyen intézkedés volt, ami leginkább egy ilyen arab országra emlékeztet engem, mondjuk Egyiptomra, ahol a hivatalnok, ha elmen nyaralni, akkor leláncolta a székét az íróasztalához, hogy ne foglalják el közben. Tehát, hogy Argentinában állítólag az volt, hogy a hivatalnok, ha meghalt, akkor a pozíciójára már ilyen elővásárlási joggal, idézőjelben, a családjának volt lehetősége. Tehát, hogy elsősorban onnan kellett választani. Ez csak a média fújta föl így, vagy így van?
Biztos, hogy voltak ilyen esetek is, de hogy ez egy általános trend lett volna, azért ez nem igaz. Tehát azért amennyire én megismertem mondjuk az argentin külügyminisztériumot és az ottani diplomácia akadémiának a működését, azért ott is verseny volt, minden évben kiválasztás, a legjobbakat kiválasztották. Biztos, hogy itt is bekerült valakinek az unokaöccse, vagy a unokahuga, de ez nem jelenti azt, hogy ő mondjuk nem ugrotta meg azt a szintet, amit. Mert azért lássuk be, hogy ha valaki mondjuk magas beosztásban van, akkor az megengedheti magának, hogy a gyermekeit úgy tanítassa, idegen nyelvet tanuljon. Tehát ugye ez egy olyan típusú szelekciót jelent, hogy a gazdagoknak a gyermekei amúgy is jobb oktatásban részesülnek, jobb ellátásban részesülnek, tehát persze, hogy egy kvázi szabad verseny feltételek között jobb eredményt fognak elérni, mint az, aki mély szegénységből próbálja meg kikaparni magát saját erejéből. Tehát, hogy ez egyértelmű, hogy persze vannak olyan családok, ahol a nagyszülőktől kezdve az unokáig mindenki felsővezetői pozícióba kerül, de ennek nem feltétlenül oka az, hogy csak családi kapcsolat, hanem egyszerűen az, hogy jobb körülmények között tudtak tanulni és felnőni, meg ösztöndíjakhoz jutni, vagy egyszerűen külföldi egyetemekre eljutni.
Gondolom, Mileinek az egyik legnagyobb problémája, hogy pénzhez jusson. már valóságos pénzhez, mondjuk dollárhoz, bár ez mondjuk egyre csökken az értéke, de hát ez egy ilyen akaratlagos, tehát a Fehérház által irányított folyamat. Szóval mi a helyzet a beruházásokkal? Mert korábban a külföldi befektetők arra panaszkodtak, hogy nem vihetik ki a nyereségüket, az osztalékokat az országból, és hát így ez nem buli. Ez változott?
Vannak ez ügyben változtatások, ugye még nagyon friss adatokat bevallom őszintén, hogy nem láttam, ami azt mutatná, hogy hirtelen valami hatalmas boom indult volna meg a befektetésekbe, de hát ugye ezt nem is lehet egy éve, másfél év. Tehát ugye amióta Milei hatalomra került, azóta folyamatosan küzd, hogy a különböző javaslatait, reformtermjeit elfogadja a kongresszus meg a szenátus. Tehát az ő pártjának ugye ott nincs többsége. Tehát össze kellett állni a jobbközé pártokkal, van egy ilyen kvázi koalíciós csapat, ahol ugye rengeteg több hónapnyi tárgyalás volt az, hogy bizonyos dolgokat átvigyen. Tehát a legfontosabb csomagjának nagyjából egy év tárgyalás kellett, mire azt a reformcsomagot felvizezve, de elfogadta a kongresszus meg a szenátus. Tehát, hogy ilyen aránylag lassú törvényhozási folyamat mellett nem lehet azt elvárni, hogy a befektetők másnap már milliárdokat öntenek az argentin gazdaságba. Ugye itt a rövid távú megoldás az IMF hitelnek a további felvétele volt, tehát volt egy keret, aminek a további részlegének, vagy részletének a lehívására a Milei kormányzat megkapta lehetőséget, tehát onnan van finanszírozása, meg lesz is még a következő egy-másfél évben, de ugye ezt ő is úgy ítéli meg, hogy ez a vészhelyzetre van, és ugye a normál finanszírozást azt a piacról kellene megoldani, csak ugye az drágább, tehát ő se hülye, hogy ne drágábban vegyen föl kölcsönt, mint ahogy az IMF-től kapna, de hát ugye ez lenne a cél, hogy az úgynevezett rizikó felárát az országnak csökkentse ezekkel a reformokkal, és hogy a tényleges gazdasági szereplők elkezdjenek befektetni a különböző, hát olyan jellemzően feldolgozóipar, vagy éppen bányászati, vagy egyéb nyersanyag iparákba, akár a mezőgazdaságba is, ahol ugye van pénz, meg ugye egy nagyon fontos dolog, amit ő ugye bejelentett és el is kezdte csinálni, az a különböző adminisztratív belső szabályoknak a leépítése. Tehát ugye voltak olyan nagyon furcsa szabályok, hogy például valamelyik speciális iparág kamarájának voltak ilyen minimum elvárásai, hogy egy befektetőnek miket kell teljesíteni, amit ők döntöttek el maga a kamara, vagy egy ilyen szervezete, ami összefogta ezeket a helyi vállalkozókat, ahhoz, hogy befektethessen. És hát egy külföldi befektető nem fogja azt bogarászni, hogy neki milyen feltételeket kell teljesíteni, amit valaki megszabott azért, mert adtak egy ilyen jogosultságot 20 évvel ezelőtt a kirchneri időkbe, és ugye ezek a kis pici apró szabályok, amik ugye el lehetett lenítik a piacgazdasági kereteken belül a befektetéseket, amiket elkezdett megvágni, megszüntetni, és azt mondta, hogy persze nyugodtan lehetnek iparági szervezetek, de semmilyen hatósági jogkört nem adnak nekik a továbbiakban. Ugye ez normál esetben kellene, hogy a külső befektetéseket segítse, de ugye azt is meg kell nézni, hogy mi az a pénz, ami bejön, az ugye milyen gazdasági szektorba érkezik. Mert ugye vannak olyan típusú befektetések, ugye hatalmas lítium vagyon van a bolíviai, chilei, argentin határvidéken, ami ugye egyszer egy nagyon fontos kihasználható lehetőség, de ugye ez ide nagyon nagy technológiával, csak nagyon kevés cég az, aki esetleg tudna befektetni, tehát itt ugye egyedileg kell megállapodni ezekkel a nagy kitermelő multicégekkel, hogy akkor milyen feltételekkel, milyen licenszhez, hány évre, milyen kitermeléssel, hogyan juthat. Ugye ez nem az van, hogy megszüntetnek valami adminisztratív gátat, és már holnap repül a Rio Tinto mondjuk x milliárd dollárral. De ugyanígy például gázkitermelés, olajkitermelés, tehát ugye a Patagóniának vannak kevésbé lakott részei, ahol ugye elég komoly gáz- és olajtartalék van. Ugye itt is szükségük lenne új technológiákra, új befektetésekre, de hát itt megint csak egy maroknyi multinacionális cég az, aki ezt meg tudja csinálni. De vannak ugye olyan szektorok, mezőgazdasági feldolgozás, gépgyártás, autóipar, stb., ahol lehetne kisebb befektetéseket is bevonzani, csak ugye szerintem még mindenki ott tart, hogy kivár, persze tök jó, hogy Milei próbál rendet rakni, de még azért nem látszik az, hogy ez egy hosszú távú trendforduló lenne ez a Milei, vagy csak egy ilyen hirtelen véletlenül megszavazott elnök, akit majd el fognak zavarni vasvillával két év múlva. Tehát, hogy ez, és a befektetők azért hosszú távon gondolkoznak, szerintem ők még kivárnak.
Hát körülbelül egy hónapon belül lesz egy vizsga, ugye a képviselőházi szenátusi választás, és itt eldőlhet, hogy Milei mennyit ér most az embereknek. Fura módon én azt olvastam különféle forrásokban, hogy a szegény negyedek mellette állnak, és hát a fiatalok főleg dacára annak, hogy tényleg hosszú távra ígér csak nekik valamiféle élhető élete. Azt hiszem, hogy most még 50% fölött van a népszerűsége, de ez elég kicsinek számít.
Hát meg, tehát ilyen lépések meghozatal után ugye ne várjuk azt, hogy valaki hihetetlen népszerűségnek örvendjen. Hiába azt csinálja, amit ígért, tehát végül is meglepetés nem okozott a programjával, ennek ellenére az emberek ugye, amikor már harmadik, negyedik, ötödik hónapja úgy kell összekaparniuk a pénzt a betevő falatra vagy a gyógyszerre, akkor azért átgondolják, hogy hú, jó volt ez a választás nekünk, még akkor is, hogyha tudják, hogy a jövőben mondjuk a gyerekeiknek nagyobb lehetősége lesz, mert nem a családnév alapján fog mondjuk eldőlni valami, hanem az alapján, hogy mennyire tehetséges mondjuk az a fiatal. És egyébként ugye az, hogy most októberben lesz egy részleges kongresszusi és szenátusi választás, ezt ugye pár napja, talán egy hete megelőzte egy Buenos Aires-i kvázi helyi választás, ahol ugye elég nagy Buenos Aires, tehát ugye ott nem tudom hány millió lakos, plusz ugye a környező részek, és ugye gyakorlatilag az ország lakosságának a 30-valahány százaléka most szavazott, és ugye ebből a szavazásból Milei, hát nem jött ki olyan rossz, hogy ugye sokan azt mondják, hogy hát vesztett. Hát ugye, ha megnézzük, hogy mennyit ért el mondjuk 4 évvel ezelőtt, hát semennyit, mert még a pártja se volt meg. Tehát ahhoz képest, hogy ő 34%-ot kapott, az nem egy rossz arány, nem győzött, persze, nincs abszolút többsége, de azért van egy aránylag nagy mag, amire aztán próbálhat koalíciót építeni az egyéb jobb-közép vagy centrista pártokkal. És a másik ugye, hogy ez 40%-a volt a lakosságnak, vagy 38%-a, és ugye a kongresszusi és szenátusi választáson ugye gyakorlatilag az egész ország kezd el szavazni, tehát nincs kizárva, hogy azért itt jobb eredményt fog elérni, majdnem biztos vagyok benne, hogy 50%-os eredmény nem fog elérni, de egy 40%-os eredményt, hogyha valami olyan nem történik, és azért van egy skandallum, ami az utóbbi időben azért megtépázta az ő népszerűségét is, ami még azért csökkentheti ezt, de hát meglátjuk, hogy ezt hogy kezelik a következő pár hétben.
Mi a skandalom?
Ugye az, hogy a Mileinek a testvére az gyakorlatilag az elnöki hivatalnak a vezetője, főtitkári beosztásban, és hogy hát van egy olyan botrány, ahol azzal vádolják ezt a hölgyet, hogy azt hiszem 3%-nyi pénzt visszakap a különböző gyógyszer megrendelésekből, amit a gyógyszercégek szállítanak be az állami egészségügybe, és hát ez havonta több százezer dollárt jelentene. Ugye nem találtak pénzt a hölgynek a számláján, voltak házkutatások, elindultak feljelentések, rendőrségi nyomozás, és mindez azért van, mert valakinek, egy volt állami tisztviselő azt mondta, hogy ez a hölgy visszakap 3%-ot, amit ugye ők tagadnak, hát meglátjuk, hogy a rendőrség és az ügyészség talál-e erre vonatkozó dolgot. Az tény, hogy ugye Milei eddig nagyon a korrupcióellenes, elitellenes szlogenekkel futott neki a kormányzásának, tehát az, hogy az ő testvére, aki ugye az egyik legmagasabb állami adminisztratív beosztásban van, visszakap x százalékot az állami megrendelések után, ha ez igaz, akkor ezzel lehet, hogy vége az ő elnökségének, nem tudni, vagy legalábbis a hölgy pozíciójának biztos. Ugye itt szó nincs arról még, hogy mondjuk Javier Milei kapott volna vissza pénzt, tehát ugye ez nem merült föl sehol. Ugye az a testvére kapcsán, ami hát ugye azért problémás, mert azért mégiscsak a nepotizmusnak egyért ez egy fontos jellemzője, hogy a tesó viszont gazdagzik.
Gyakorlatilag a argentin elnöki poszt mire jó? mondjuk az ilyen európai megoldásokat nézzük, tehát a francia vagy éppen a lengyel modellt, akkor azokhoz képest milyen?
Hát inkább a francia, tehát ugye ott nincs miniszterelnök, tehát csak elnök van, az elnök, aki a kvázi a kormánynak a feje. Ugye hasonlít a legtöbb latin-amerikai ország az amerikai alkotmányt vette annó alapul, és az alapján alakították ki a saját rendszerüket némi sajátosságokkal. Az argentin rendszer is ugye 4 év, egyszer újra választható, és szintén ugye ez a kongresszusi, szenátusi választás ugye 2 évenként az egyiknek a felét, másnak az egyharmadát, ez teljesen az amerikai rendszernek az átmásolása volt. Viszont ugye azzal, hogy az argentinoknak szintén kicsit ilyen föderatív a berendezkedés az argentin államnak, azért itt az argentin elnöknek a befolyása talán nem akkora, mint az amerikai. Én nem vagyok alkotmányjogász, de amennyire én látom, hogy mennyit tud az amerikai elnök tenni, meg az argentin elnök, ugye kongresszusi és szenátusi többség nélkül hát küzd, de csak bizonyos szintig tud lépéseket elérni. És ugye említettem korábban, ugye Javier Milei-nél is akkor volt a legnagyobb eredményt, akkor tudta felmutatni, amikor összetudott egy többséget a kongresszusba heggeszteni magának, és elfogadták azt a reformcsomagját. Tehát ugye ezt simán elnökként, elnöki rendeletekkel nem tudja megtenni. Tehát mindenképpen kell kongresszus és szenátus, és hát ugye a kvázi a tartományokat, azokat tudja szorongatni pénzügyekkel, tehát mondhatja azt, hogy a tartományoknak nem finanszíroz bizonyos beruházásokat, de azért a tartományi vezetők és a tartományi kongresszusoknak azért szintén van hatalma, talán nem akkora, mint egy amerikai rendszerben, de azért ott is van némi decentralizáltság az országban, azért egy elég nagy országról beszélünk, földrajzilag legalábbis, tehát ugye a Bolíviától a Patagóniáig több 1000 kilométer hosszúságban az országban ugye 40-45 millióan élnek, tehát ez egy nagy ország.
De a népsűrűség kicsi.
Ez tehát, így van.
Igen. Na most néha Milei-t szokták argentin Trumpnak is nevezni, ami maradjunk abban, hogy elég pontatlan megfogalmazás, de ha megnézzük, hogy mit csinál a Trumpi modell, és ez követi-e a Milei féle, az egy érdekes összevetés lenne, mert Trump folyamatos határsértésben van. Ezt ugye lehetővé teszi időnként az amerikai alkotmány, meg a kiegészítéseknek a itt-ott megengedő, vagy éppen pongyola, vagy éppen a helyzetre nem gondoló, tehát semmit nem mondó részei, amikor az a tud érvelni a Fehérház, hogy a körülmények kényszere folytán lép az elnök olyat, mondjuk, hogy le akarja váltani a Fed elnökét, vagy el is küld a Fedtől embereket, vagy mondjuk a Nemzeti Gárdát bevezényli olyan városokba, amelyeket a demokraták irányítanak. Ezek teljesen nyilvánvaló határsértések. Milei csinál ilyet? Rákényszerül ilyesmire?
Ugye, amennyire én tudom, nem volt még olyan típusú alkotmánybírósági döntés, amivel elítélték volna a Mileinek bizonyos lépéseit, tehát ő azért próbál az alkotmányos kereteken belül maradni, de tény, hogy vannak olyan lépések, amik azért felháborítottak tartományi vezetőket, ahol egy folyamatban lévő tartományi beruházásból hirtelen minden pénzt, amit ő társfinanszírozásként adott a központi kormányzat, azt megvonta, és ugye egy leállt mondjuk egy építkezés. Tehát ilyen dolgoknál ő tud olyan döntéseket hozni, amik nem feltétlenül csak a saját hatáskörébe tartoznak, hiszen ugye egy tartományi beruházásról van szó. De mondjuk, amikor ezt azért csinálja, mert pontosan tudja, hogy az a beruházó az mondjuk az előző kormányzatnak egy lieblingje, és nem akarja őt tovább finanszírozni. Tehát ilyen típusú dolgokat azért ő is kihasznál a lehetőségek keretén belül. De azt gondolom, hogy neki a legfontosabb felelőssége az nem ez, hogy a határmesdéket feszegeti, hanem az, hogy össze tud-e hozni egy kormányzó többséget a kongresszuson belül. Ugye megpróbálhatja majd most a választások során növelni az ő nagyjából 5-6% a kongresszuson belül jelenleg, aki az ő pártjához tartozik, viszont onnan is az ő frakciójából az utóbbi pár hónapban kiléptek. Tehát több képviselő kilépett, tehát nem tudom, hogy lehet, hogy az a pár százalék, amit a volt még, az ugye még tovább csökkent. Ráadásul olyan szinten összeveszett már az alelnökével, akit ugye ő leváltani nem tud, a kongresszus tudná esetleg leváltani, vagy hát lemondásra kényszeríteni, de hogy az, akinek őt helyettesíteni kellene, azzal már nem áll szóba, sőt, nyilvánosan már árulónak minősítette azt a hölgyet, és az ő alelnöke pedig ebbe a koalícióba, ebbe a kongresszusi többségbe sok pártot ő húzott be. Úgyhogy ilyen szempontból nem tudom, hogy Milei-nek egyébként ez a pont, ez a politikai tapasztalatlansága, amivel ugye ő elindult a kampányában, ugye előnynek számított most nem annyira, ez lehet, hogy az ő kongresszusi, hát meg szenátusi többségalkotó képességét ez a következő időszakra csökkenteni fogja. Ugye, mint említettem, 50%-ot nem fog elérni, a kérdés az, hogy kinek a rovására tudja növelni a saját a kongresszusi meg szenátusi képviselőinek a számát.
Hát akkor egy kérdés marad, már mint Argentinával kapcsolatban, hogy oké, vagy nem oké, ha megbukik Milei, és megbukik ez a, ha lássuk be, nagyon kemény próba, ami elé az országot állította, de aminek hát valamiképpen a javuló helyzet azért visszaigazolást ad. Tehát ha ez nincs, akkor mi van? Tehát mondjuk, ha megbuktatják, a pucs lesz, természetesen egy legális pucs, tehát nem katonai hatalomátvételre gondolok, akkor mit tudnak helyette ajánlani a politikusok?
Hát effektíven Mileit megpucsolni nem nagyon tudják szerintem, mert erre alkotmányos lehetőség persze van, tehát itt is van ilyen felmentési eljárás, mint ahogy a braziloknál is. Igen, tehát ugye van ilyen, de szerintem ezt nem fogják nem fogják tudni ezt megtenni, mert ugye felmentik őt, akkor jön az alelnök, akit szerintem a bal oldalon még jobban utálnak, mint Mileit, bár mondjuk azért ez egy szép verseny. De szóval egyszerűen szerintem így megbuktatni nem tudják, maximum béna kacsává tudják tenni azzal, hogy a kongresszus olyan törvényeket fog hozni a szenátussal karöltve, amit ő mondjuk majd nem fog aláírni, és majd ezt fogják játszani egymással a következő két évben, hogy akkor, és viszont megint csak kormányozhatatlanná fog válni, hogy költségvetést nem tudják elfogadni, vagy elfogadja, visszaküldi, tehát ugye ennek nem sok értelme van. Ugye itt szerintem a legnagyobb tétje a következő kongresszusi választásnak az van, hogy a Milei pártja, illetve az előző elnök Mauricio, kettővel előző elnök Mauricio Macrinak a jobboldali blokja együtt lesz-e 50% fölött. Mert hogyha a kirchneristák szereznek többséget, akkor ők a Milei-el biztos, hogy mindent meg fognak tenni, hogy ott rúgjanak bele, ahol csak tudnak.
Értem, de valami más modell tudnak ajánlani?
Hát az előzőt, a jóléti modellt, bármi áron.
Visszahozzák azt, ami fönntarthatatlan?
Hát most miért? Ne láttunk már ilyet a világon, még Latin-Amerikában.
De ki
még
fogja ezt finanszírozni?
Hát ameddig tudják, addig pénzt nyomtatnak, azt utána majd lesz valami. Tehát ilyen hosszú távon nem gondolkoznak azért jellemzően szerintem úgy általában politikusok, vagy ha igen, akkor nem úgy, hogy egy fenntartható, szép, csodálatos világot építsenek, más típusú hosszú távon gondolkodás azért lehet, hogy van itt, ott, amott, de azt gondolom, hogy a kirchneristák annak ellenére, hogy gyakorlatilag csődbe vitték az országot nagyjából 20 év kormányzást követően, ennek ellenére még ilyen 30% fölötti támogatottsága van. Ugye az előző elnök, aki ugye alelnök is volt még Milei előtt, Cristina Fernández de Kirchner, ugye 6 évre börtönbe küldték korrupció miatt, a legfelsőbb bíróság jogerős döntésével, ugye egyetlen egy szerencséje van, hogy azt hiszem 72 éves, ezért háziőrizetbe tölti le ezt a 6 év börtönbüntetést, de egy szigorú háziőrizet, tehát minden egyes látogatást a bírónak jóvá kell hagynia, és tényleg nem mehet ki még ilyen boka, hogy hívják ezt, amikor ilyen a bokáj, nyomkövetővel sem mehet ki az utcára, hanem hogyha kórházba kell menni, azt is előre engedélyeztetni kell, stb. Egyébként nincs kizárva, hogy Bolsonaro-ra is ez vár az ő 27 éves börtönbüntetésével, hogy ha szerencséje van, akkor háziőrizetbe töltheti.
Hát meglátjuk, egyelőre ugye kórházba került, legalábbis a fia információi szerint. Van itt még két állam mindenképpen, amiről beszélnünk kell. Egyik a venezuelai helyzet, ez ugye a trumpi politikának az egyik folyománya, nem véletlen folyománya, de ugye erre azért még nem, legalábbis én nem emlékszem, hogy volt precedens, hogy az amerikai haderő egy másik ország hajóit, ebből kettőt most ugye szétlőtte, azzal nyilván igaz, hogy kábítószert akartak szállítani az Egyesült Államokba. A másik pedig, ahol elnökválasztás első fordulója megtörtént, Bolívia, és úgy tűnik, hogy ami most fortyog Latin-Amerikában, annak az egyik outputja az lesz, hogy annak a baloldali hullámnak vége van, amit korábban tapasztaltunk.
Hát az biztos, hogy Bolíviában vége van, de térjünk először át a venezuelai témára, ahol viszont a baloldali hullámnak nincs vége, mert Maduro nagyon sikeresen elcsalta az elnökválasztást, az általa kinevezett legfelsőbb bíróság ezt jóvá is hagyta, úgyhogy gyakorlatilag hát a tényleges leadott szavazatoknak talán a 25%-át kaphatta meg, és ezzel ő kikiáltotta magát a következő 6 évre elnöknek. Amit egy jegyzem meg, hogy például a Lula, aki szintén baloldali elnök, ő sem ismeri el.
A brazil elnök,
ő sem ismeri el, meg a szintén baloldali kolumbiának sem ismeri el Madurónak a győzelmét. Ugye elfogadják, hogy ő az ország vezetője, már nem nagyon van más tenniük, de az, hogy az előző választást elcsalta, ezt mind a ketten gyakorlatilag kimondták, és ennek tudatában tartják fenn az országgal azt a kapcsolatot, ami van. Tehát Venezuelában ez a nevezzük baloldali hullámnak, hát ez nem is hullám,
hát
ez lesz.
Hogy mondjam, ha jogszerint és igazság szerint lenne, akkor vége lenne.
Ja persze, hát akkor már valószínűleg 6 évvel ezelőtti elnökválasztáson se nyert volna, igen. De akkor még nem tudták ennyire egyértelműen bizonyítani, hogy elcsalta. A mostani választás viszont teljesen egyértelmű volt, hogy elcsalt, és erre bizonyítékok vannak. És ugye itt ezeket a hajókat, nem tudom, amiket ugye már 2 is kilőttek az amerikaiak, nem tudom, látták ezt a hallgatók a videókat, hát ezek mindenek voltak, csak nem halászhajók. Tehát ugye ezek tipikusan az a nagyon gyors motorcsónakok, amiben tényleg a csempészik a kokaint, meg az egyéb más drágább drogokat. Ugye a fentanilt azt összekotyvasztják az amerikai pincékben is, de a kokaint azt azért szépen frissen, ropogósan becsomagolva viszik végig, és a legnagyobb útvonal az ugye a Karib térségen keresztül visz föl egészen Floridáig, vagy pedig a csendes óceáni parton mennek végig ugye Mexikó mellett egészen Los Angeles térségéig. Ugye az, hogy az amerikaiak kilőnek hajókat, abban majdnem biztos vagyok benne, hogy nem ez az első eset. Az, hogy az amerikai elnök ezt kiposztolja a saját média felületére, meg ebből hírt csinálnak, na ez az újdonság. Tehát az, hogy kilőnek ilyen hajókat, biztos vagyok benne, hogy eddig is kilőttek. Lehet szerintem Bidenék is kilőttek ilyeneket. Sőt, ugye nem csak ilyen gyors motorcsónakok vannak, amiket ők elkapnak, hanem ugye házi készítésű tengeralattjárók. Tehát a kolumbiai drogkarteleknél évek óta ez a sztori, hogy ők házi készítésben...
3D-s nyomtatóval csinálnak.
Nem tudom, hogy csinálják, mert még nem hívtak meg ilyen helyre, bár szívesen megnézném, hogy rakják össze, de gyakorlatilag 1-2 fővel működő, több tonna drogot szállítani képes, tenger alatt járókat, amik nem jönnek, nem is kell feljönniük, hanem végig tudnak menni, ugye dízellel működik szépen. És 1-2 nap alatt kolumbiai partjaitól szépen felúszik Amerikába, ott, ahol ki tud kötni, kipakolják a cuccot, és visszajön. Ugye ezek benne volt a hírekben, hogy ilyeneket néha elfognak a mexikói, meg az amerikai parti őrség is. Hát a Karib térségben ott inkább ilyen gyors motorcsónakokkal dolgoznak a fiúk, és ugye mielőtt elkapnák őket, ugye azt szokták csinálni, hogy ilyenkor kipakolják, hirtelen mindent beledobálnak a vízbe, és akkor ugye mire odaér a parti őrség, addigra már csak egy sima turista csónakozásra vannak, és ezért lehet például Mexikónak a Yucatán-félszigeti részén, meg Kubának az északi részén, rendszeresen én is találtam ilyet a kubai tengerparton, ilyen kilós blokk kokainokat találni, amiket ugye műanyag zacskóba szépen, mint egy tégla olyan méretű. Én ilyet találtam egy kubai strandon, még Covid előtt, amikor utoljára ott voltam, és hát én nem értettem, hogy ez micsoda, és ott a kubai barátaim mondták, hogy dob vissza, mert egy rendőr meglátja, hogy mi van a kezedbe, 20 évre fognak leültetni, de lehet, hogy pár hétig még meg is kínoznak előtte.
Épp azt akartam kérdezni, hogy eladta?
Hát én nem, de egyébként erről vannak újságcikkek, utána erre rákerestem erre a sztorira, hogy vannak például Mexikó partjainál olyan falvak, ahol rendszeresen a Guatemala-Belize határvidéknél, ahol rendszeresen esténként, vagy hajnalban mennek az emberek sétálni a tengerparton, és szedik össze ezeket a kidobált kokain, tehát ilyen zacskókat, és annak függvényében, hogy ugye hány hétig volt a tengerbe, ez még azért kinyerhető ebből bizonyos anyag, és megvan az, hogy kinek kell beszolgáltatni ezt ott Mexikóban, hogy pár ezer dollárt kapjon azért a kis dologért, úgyhogy ott a reggeli séták azért elég hasznosan tudnak telni a helyieknek, hogyha szerencséjük van.
Hihetetlen. Egyébként ez az amerikai nyílt közbeavatkozás és katonai akció, aminek egyelőre nem tudjuk a határait, mert Trump azzal is fenyegetőzik, hogy esetleg Venezuela területén hajtanak végre csapásokat. Ez hova vihet? Megdőlhet ettől egy rendszer?
Hát a Maduro rendszernél már sokszor gondoltuk azt, hogy na, ezután már nem húzhatja tovább, azt valahogy még tovább húzta az öreg. Tehát amikor az éves infláció már 800 000%-os volt, akkor is valahogy túlélte azt a pár évet. Ugye a kubai tanácsadók azért ügyesen felkészítik arra, hogy hogyan kell a népet részben hülyítéssel, részben fenyegetéssel kordában tartani. És hát ugye finanszírozzák őt a oroszok, kínaiak. Korábban a szír rezsim is finanszíroztatta, rendszeres volt a Caracas és Damaszkusz közötti úgynevezett szellemjárat, ahol az egyik irányba a drog ment, a másik irányba pedig az arany. Tehát ugye ez egy heti rendszerességű járat volt éveken keresztül, ahol ember nem ült tehát ugye ki az, aki Caracasból Damaszkuszba akart volna menni, de a járat folyt, és ez a típusú tevékenység folyt. Tehát, hogy Maduro nagy túlélő, és ugye a körülötte lévő társaság, aki őt támogatja, aki ebből hasznot húz, az gyakorlatilag annak egy része illegális tevékenységekből beleértve drog előállítás, csempészésből tartja fenn magát, tehát nem véletlenül hívják narkórezsimnek egyébként az amerikaiak is, és nem csak az amerikaiak a venezuelai társaságot, és ugye Trump meg úgy van vele, ugye most duplájára emelték a Maduro fejére kitűzött vérdíjat, tehát most már 50 millió dollárt kap az, aki Madurót feladja, ugye ez jelképes, hát kiadhatná föl őt, hát amikor elmegy Moszkvába, vagy nem tudom, Pekingbe, akkor ott feldobhatnák, de ugye ez nem az a pénz, amiért Putyin kiadná őt Washingtonnak. Ezek jelképes dolgok, azt gondolom, hogy nagyon hathatós amerikai katonai beavatkozás nélkül a Maduro rezsim nem dőlne meg, ezt pedig Trump nem fogja bevállalni, tehát fenyegetőzik a saját egyébként bázis szavazóit, a floridai, kubai és venezuelai ellenzék, aki egyébként egy része már kettős állampolgár, tehát szavaz. Náluk ez nagyon jó, tehát ők ott imádják Trumpot még a mai napig, annak ellenére, hogy lehet az unokatestvérüket már egyébként kiutasították, de amit ő csinál Venezuelával meg Kubával, azt tapsolva elsősorban nézik, hogy fú, igen, meg kell ropogtatni ez a castroista, meg Chavez-i rendszereket.
Bolívia. Ugye mondtuk, hogy az első elnökválasztási fordulón túl vagyunk. Mit mutat a helyzet? Mert erről azt mondta, hogy hát itt a baloldal tényleg távozik.
Igen, de a baloldal biztosan távozni fog, és a korábbi elnök Evo Morales, aki 16 évig volt talán elnök Bolíviában, őt nem engedték elindulni a választáson, mert az ő korábbi gazdasági minisztere, aki eddig elnök volt, ez a Luis Arce, ő nagyon összeveszett Evo Morales-szel az elmúlt években, és sikerült olyan jogászkodással gyakorlatilag elutasítani az ő indulását, hogy nem lehetett jelölt. Arce nem akart újraindulni, mert nagyon rossz a gazdasági helyzet Bolíviában, tehát az összeomlás szélén állnak. Gyakorlatilag már benzinhiány van, mert nincs pénzük kőolajat, illetve benzint importálni. A valutatartalék az gyakorlatilag nullára esett vissza, ott is elindult az infláció, mert ugye pénzt nyomtatnak, tehát elég rossz a gazdasági helyzet. Ezért nem indult újra, egy darab baloldali jelölt volt, aki tevékenyként Evo Morales emiatt ki is utált a saját pártjából, aki 3,4%-ot kapott. És Evo Morales ugye azt mondta, hogy mindenki, aki őt támogatja, szavazzon üres papírral vagy érvénytelenül, ezért az átlagos ilyen 3% körül volt az elmúlt években az érvénytelen szavazatok aránya, ez most 20%-ra ment föl, tehát innen látható, hogy körülbelül, tehát a ténylegesen leadott 3% érvényes szavazat a baloldali jelöltre, plusz mondjuk egy 17%-os Evo Morales támogató, tehát nagyjából 20% az, aki a baloldali jelölteket támogatta, és az első három helyen 30% és 20% között három jobboldali jelölt van. Lehet egy szélső jobboldalinak nevezni azt a korábbi elnököt, kirógát, aki egy diktátornak volt az alelnöke, és amikor a diktátor lemondott, akkor ő előlépett elnökké, és utána már egy demokratikus választásokkal adta tovább a hatalmat. Ő a aki bekerült a második fordulóba, illetve egy kereszténydemokrata párt színeiben induló, ő egy mérsékelten konzervatív szenátor, aki a legtöbb szavazatot kapta, tehát ők vannak ketten, és a harmadik helyre pedig egy multimilliómos vállalkozó futott be, aki nagyjából a Milleyhez hasonló gazdasági reformokat, liberalizációt ígérte a programjába. Sokáig egyébként ő volt az első helyen befutónak tűnő jelölt, de végül épp hogy, de a harmadik helyre esett vissza, és ő egyértelműen már aznap este elfogadta ezt az eredményt, és a jobbközép szenátorna a támogatására buzdította a saját híveit. Ugye ismerjük, hogy a választási matematika az nem így néz ki, hogy ha valaki a harmadik helyen van, akkor az oda ajándékozhatja a szavazatait, vagy automatikusan mindenki oda fog szavazni. Itt azért azonban jó eséllyel lesz valamilyen típusú koalíció között a gazdasági felsővezető, valószínűleg miniszteri posztot valamit majd fog kapni, és összeállt ezzel a jobbközép szenátorral, tehát neki elég jó esélyei vannak, nem lefutott a meccs, de elég jó esélyei vannak, hogy ő legyen az új elnök, de tény, hogy egy szélső jobb, meg egy jobb középjelölt van a második fordulóban, és nagyjából egy hónap múlva meglátjuk, hogy ki lesz Bolívia új elnöke.
Ez jelenti majd azt, hogy a dollarizáció, amiről egyébként Milley fantáziál sokat, és állítólag nem is kivitelezhetetlen, bár azt is mondják, hogy a pezó azért mindig meg fog maradni valamennyire, de mintha a jobboldali rezsimek vagy jobbközép rezsimek ezt a dollárra való áttérést szorgalmaznák. Ez egyébként észszerű? A bitcoin is fölmerült egyébként, mint lehetséges valóta.
Hát igen, El Salvadornál az nem annyira jött be, tehát hogy ott bevezették ugye a bitcoint hivatalos fizetőeszköznek, mégis mindenki maradt az eredeti El Salvadori fizetőeszköz mellett, vagy hát az emberek 99%-a azt, illetve a dollárt használja. Azt gondolom, hogy Bolíviában még kevesebb az esély a dollarizációnak, mint a hivatalos dollarizációnak, mint Argentínában, hiszen Bolíviában már nincs valóta tartalék, gyakorlatilag elfogyott, tehát nincs mire, tehát effektíve készpénz se lenne, amit ugye be tudnának állami szinten vezetni, hogy akkor mostantól minden nyugdíjat, minden állami fizetést dollárba adnak, ezt nem tudnák megtenni, tehát ilyen szempontból erre itt sok esély nincsen. És ugye ez a dollarizáció, ez még egy talán közgazdaságilag nehezebb, mint mondjuk az euró bevezetése, mert ugye az euró bevezetésénél az ember legalább ott ül az asztalnál, ugye az Európai Központi Banknál ott ül az adott központi banknak az elnöke, ott van a szavazás, a jogszabályokat ugye ott ülnek az Európai Parlamentben a X ország képviselői, tehát ott legalább némi befolyás van. Ugye Ecuador bevezette a dollár, tehát Ecuadorban dollár a hivatalos fizetőeszköz már 25 éve, és ők szenvednek ettől, hiszen ugye a Fedben nem ülött az ecuadori központi banknak az elnöke, és csak akkor van dollár, hogyha kereskedelmi többlet van, tehát ugye több pénz áramlik be, mint amennyi kiáramlik. Csak hát ez ugye egy csomószor a gazdaság természetes folyamata, hogy néha ez van, néha az van, és ugye van olyan pillanat, amikor az országban hát nincs annyi dollár, mint amennyi kéne, hogy legyen, vagy hát nagyon szűken vannak, és hát ilyenkor elindul az, hogy na, akkor most hogy fogjuk kifizetni a következő hónapban az állami tisztségviselők fizetését. Tehát ugye ez a dollarizáció, ez nem mindig megoldás, rövid távon lehet megoldás. Ha valaki nagyon-nagyon tényleg hosszú távon, ügyesen, alacsony költségvetési hiányjal, nagy export mennyiséggel tud dolgozni, akkor lehet a dollarizáció hosszú távon is megoldás, de azt gondolom, hogy a nemzeti valuta ilyen szempontból a latin-amerikai országoknak a dollár mellett szerintem fontos, hogy megmaradjon, hogy bizonyos kiigazításokat egyszerűbb így megtenni, mintha a dollár lenne náluk a fizetőeszköz.
Lulát már említettem, és hát azt a botrányt, ami a korábbi elnököt övez, illetve az ő valóságos vagy valószínű elítélését, tehát jelenleg Bolsonaro kórházban van, tehát még nem lefutott ügyről beszélünk, de az elnök visszatérése, aki egyébként szintén nem egy fiatal ember,
79 talán, vagy 80 már?
80 körül van, ugye. Berúgta a gazdaságot? Csinált valamit? Történt valami Brazíliával?
Nem igazán. Tehát a business as usual, hogy angolosan mondjam, ők ugyanúgy exportálnak tovább, a legfőbb exportcikkei nem változtak, tehát a trópusi gyümölcsök, kőolaj,
kávé,
egyéb mezőgazdasági termékek, néhány, tehát vasérc és egyéb bányászati termék, tehát hogy ezek maradtak, és hát a legfőbb felvevő piac az továbbra is Kína, második az Európai Unió, és harmadik az USA. Tehát ugye, amikor a Trump bevezette ezt az 50%-os vámot, az persze fájdalmasan érinti a brazilokat, de mivel nem az USA a legnagyobb felvevő piacuk, hanem csak ugye a harmadik a három nagy gazdasági blokkból, tehát Kína, EU, USA háromszögben, így az, hogy az ő exportjának a 4-5%-át most Trump vámmal illette, van egy része ennek a kereskedelemnek, ami kikerülhetetlen, tehát amit így is úgy is meg fognak venni tőle, mert máshonnan nem tudják megvenni, mert nincs akkora mennyiség. Tehát most hirtelen azt mondanám holnap, hogy én minden brazil kávét át kell, hogy szeretnék átkonvertálni, nem tudom, etióp vagy kolumbiai kávéra, akkor a kolumbiák szétteszik a kezüket, hogy ennyit nem tudunk adni fizikailag. Ergo továbbra is fog érkezni brazil kávé, meg kakaó, meg különböző fakészítmények az USA-ba, csak az amerikai fogyasztók majd 50%-os felára fogják ezt megvenni.
De állítólag, hát legalábbis Lula ezt mutatta ki, a brazil többlet nem is igaz. Pontosan nem igaz, annyira nem igaz, mint amennyire az Unió esetében, mert ugye Trump oda a szolgáltatásokat nem számolta be.
Hát mindig csak azt számolja be, ami neki kedvező.
Igen. Tehát még az is kétséges, hogy ez a brazil többet létezik-e.
Hát attól függ, melyik évben, meg ugye megint csak itt a szolgáltatásokat valószínűleg a brazil-amerikai kereskedelembe szintén nem veszik be. Szerintem ez, hogy is fogalmazzam, ez majd túlteszi magát az amerikai elnök, amikor majd mondjuk, ugye most lesz még egy fellebbezési kör Bolsonaro körében, tehát most a legfelsőbb bíróságnak egy 5-fős panele döntött, de majd megy a nagy, a teljes legfelsőbb bíróság elé az ügy, és ott még egy döntést fognak hozni a fellebbezésről, ez valószínűleg 1-2 hónapon belül meg lesz. Én majdnem biztos vagyok benne, hogy a teljes bíróság is el fogja ítélni Bolsonarót.
Dacára annak, hogy ezek a vámok 50%-ban,
hát
ez politikai büntetés?
Ez Trump-tól. Politikai büntetés, persze, meg hát ugye a legfelsőbb bíróság tagjaira is beutazási tilalmat, meg vízum megvonást, meg tehát mindenféle büntetéseket elvileg kiíródtak ezekre a legfelsőbb bírósági tagokra. Ugye ezek jelképes dolgok. Kizártnak tartom, hogy a legfelsőbb bíróság elnökének lenne valami bankbetét az Egyesült Államokban, mert ugye ezeket befagyasztották, hát jó. Viszont azt gondolom, hogy nagyon hasonló lesz a helyzet, mint ahogy a már korábban említett Krisztina Kirchner ügyében, hogy házi őrizetben fogják tartani Bolsonarót, ugye a közügyektől eltiltják az egyértelmű, tehát ő már elnök választáson nem fog tudni elindulni, még valamelyik fia elindulhat, aki viheti tovább a klánból az ászlót. Ugye van egy fia, az Eduardo Bolsonaro, aki ugye az USA-ba ment, mert ugye ellene is már elindultak a feljelentések különböző ügyekben, de még van Flávio Bolsonaro, meg nem tudom, még a családban biztos van olyan, akit tudnak találni, aki a párt nevében el tud indulni. Az egyébként az újrázásra készülő Lula ellen, aki én sem értem, hogy ezt hogy gondolja, hogy 80x évesen a 2 év múlva esedékes elnök választáson még egyszer elindul egy újabb 4 éves időszakra. Hát ez már tényleg a gerontokrácia, tehát amit a Trump is, meg ő is csinál, hát majd meg a Putyin, meg még mondhatnak.
Meg a Biden is azért.
Igen. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy egészséges demokratikus társadalomra, hogy nem tudnak egy új generációt kinevelni az ottani munkáspártból, aki mondjuk lenne annyira értelmes, karizmatikus, hogy mondjuk át tudná venni az ászló Lulától.
Hát nem tudom, sok esetben az országok története azt mutatja, hogy vannak olyan periódusok, amikor a fiatalok menekülnek a politikától. Ez Latin-Amerikában
biztos,
látszik.
Biztos van ilyen is. Hát ugye ennyire nem néztem meg az utóbbi választásokon a különböző korleosztás, de ugye jól látható módon a fiatalok minden országban kisebb arányban mennek el választani, mint a középkorúak vagy az idősek. Ez alól talán kivétel az első szavazók, ahol ugye az első, amikor először megy mindenki szavazni.
Az első éjszaka élmény az még más.
Akkor igen, és utána, amikor már el kéne menni 4 év múlva, úgy vannak vele, hogy na jó, ez nekem nem kell. Tehát, hogy ez, és akkor visszaesik a választási hajlandóság. Ugyanez valószínűleg Latin-Amerika egyes részein ugyanúgy megvan, mint más demokráciákban.
Ez összeköthető egyébként azzal, amit egyébként más választók, már úgy értem, más életkorú választók is éreznek, ez a időként szintén fölbukkanó csalódás az elitekben, a regnáló elitekben. De egyébként teljesen mindegy, hogy jobb vagy baloldali elitről beszélünk, az érzés ugyanaz.
Persze. Ez ugyanak az a kérdés, hogy milyen típusú alternatíva merül fel, hogy elindul-e valamelyik szintű populizmus irányába. Ugye ez a regnáló elittel szembeni elégedetlenség volt Hugo Chávez-nek a győzelmi útja. Először ugye megpróbálta a 90-es évek elején katonai puccsal, az nem jött össze, aztán elnök választáson már összejött neki 99-ben, és hát látjuk, hogy azóta mi történt az országgal, és persze ennek vannak kevésbé drasztikus, meg kevésbé problematikus részei, tehát mondjuk a mostani chilei elnök, aki egy egyetemistaként tüntetéseket szervező ilyen fiatalok vezére volt, 35 évesen lett elnök, ő nem fogja valószínűleg megpucsolni a következő választást, hogy hatalmon maradjon, hanem szépen megy tovább a chilei demokrácia a maga útján. Tehát így is lehet, meg úgy is lehet, tehát azért az ország függő. A hatalmi elitekbe való csalódottság az pedig ugye részben azért van, mert nem élünk jobban, mint 4-8 évvel ezelőtt, sőt.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen én is.
Nagy Sándor Gyula, a Corvinus Egyetem tanára, Latin-Amerika szakértő volt velünk az elmúlt 51 percben. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.